műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Napjainkban az online kereskedelem az aranykorát éli. Lényegében mindent meg lehet vásárolni az interneten keresztül, legyen szó autóról vagy bármilyen alapélelmiszerről. A világháló, az online hirdetések pedig nagyban segítenek abban is, hogy elénk tárják azokat a termékeket, amelyekről úgy gondolják, hogy minket, mint felhasználókat érdekelhetnek. Azt is mondhatjuk, hogy ez lett az online impulzus vásárlás. Nyilván vannak felkiáltó jelek is az internetes vásárlás esetén, viszont látni kell azt is, hogy ez megkönnyíti az életünket, gyorsabbá teszi a folyamatokat, ahogyan arról is beszélni kell, hogy miként alakultak át a szokások, mi várható a jövőben, illetve hogyan is néz ki egy webáruháznak azon része, amit a felhasználó nem lát. Témánk az online kereskedelem tárháza. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt van velünk Török Alpár, mobil és e-commerce szakértő, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a felkérést!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy miként is kezdődött el az online vásárlások, a webshopok korszaka, mi volt az a bizonyos első lépcsőfok?
Ez egy érdekes kérdés, ennek én is nézegettem utána pont a nemrégen, és a világháló az 91-es találmány, tehát 91-ben mondhatjuk ki azt, hogy van nekünk egy világhálunk. És el kellett terjedni egy pár év, ahhoz, hogy megtörténjen az első online tranzakció, amit hát igazából a Pizza Hut volt az első, de mondjuk ezen van egy jó vita, hogy a Pizza Hut volt az első online tranzakció, vagy egy CD-nek az eladása. Ez mind a kettőt úgy 94-nek az augusztusi hónapjára satszolják be. Ezt most persze mindenki eldöntheti, de akárhogy is mondhatjuk azt, hogy 94-ben volt az első vásárlás. Onnan pedig szerintem mindenki által ismert az Amazon név. Amazon 95-ben kezdődött, Amazon mint eladás szempontjából, és onnan már igazából nagyon begyorsult az egész, tehát 95 után megtörtént az ott is az első eladás, és utána már mind több és több rendszer jelent meg, és ez fejlődött napjainkig, ahol most már AI-ról is beszélünk az online vásárlásban és az online webshopok rendszerében.
Tehát 29 éve, kicsivel több mint 29 éve kezdődött ez a történet. Hogyan fejlődött akkor, és hogyan jutunk el napjainkig, közel 3 évtizeddel az első online vásárlás után?
Tehát gondoljunk arra, hogy valamikor rég megtörtént egy annyi, hogy felkerült egy termék, arról felkerült egy leírás, legjobb esetben egy fotó is, és a számén, hogy mennyi ennek az ára. Tehát mind az újságokban is, ahogy régebben az újságokban tudtuk böngészni, hogy ne valami eladó. És akkor ez onnan tovább fejlődött, hogy megjelentek az első úgymond webshopok, ahol több termék jelent meg. Több termék listázva volt. Akkor ez világhálónak köszönhetően elérhető volt minden, elérhető kezdett lenni mindenkinek. És onnan már mi következett? Technológiának, a fejlődésének köszönhető bejött az online fizetés, bejött az AI-nak a működése. Mondjuk ez az AI működése, ez még egy kicsit úgy elgondolkozandó, hogy mert most van az AI-nak az időszaka, mindenki mostanról beszél AI-ról, de hogy ez már egy pár éve, már beszélünk igazából róla. Itt még, amit figyelembe kell vennünk, az az, hogy egy olyan időszakban vagyunk, ahol már a számítógép az a zsebünkben jár. Tehát effektív minden nap egy telefonnal, egy számítógéppel járunk a zsebünkben, és most ide fejlődik a piac, tehát a mobilis webshopok, a mobilis eladás, mert hogy ez sokkal könnyebben, sokkal personalizáltabb, nagyon szépen kifejezve, tehát nagyon személyre szabott ajánlatokat tud adni nekünk egy webshop. És itt persze megint nagyon mélyen belé tudunk mászni, tehát van nekünk a böngésző történelmünk, ennek alapján a különböző webshopok különböző ajánlatokat tudnak nekünk adni. És persze ezen alapszik az egész reklámpiac is, és ezeknek, tehát a technológia fejlődése, ami történt az elmúlt időszakban, az mind úgymond találkozott az e-commerce világban, és minden irányból egy kicsit elvett, és hozzáadott a webshopokhoz, az online kereskedelemhez. Tehát most már történik az igaz-e világháról, beszélünk különböző nyelvek, nagyon könnyen elérhető mindenki által egy weboldal, mobileszközökről elérhető egy weboldal, igazság szerint nem csak, hogy mobileszközökről elérhető, mint mobilböngészés, hanem mobil alkalmazások is. És itt igazából erről nagyon sokat tudunk beszélni, de hogy Dióhéjban amúgy ez lenne.
Az elején, amikor elkezdett jobban a mi térségünkben is elterjedni az online vásárlás, akkor sok emberben ott volt a bizonytalanság, azt is mondhatnánk, hogy féltek ettől a lehetőségtől, mára viszont megszűnni látszik ez a félelem. Minek a következtében növekedett meg a bizalom, vagy valós jó dolog az, hogy megnövekedett a bizalom?
Igen, de erre szükség volt. Erre szükség volt, tehát hogyha belegondolunk, akkor megjelentek a webshopok, akkor még nem volt szabályozás. Megjelentek a szabályozások, hogy mit jelent az, hogy egy webshop, mit jelent az, hogy milyen joga van egy személynek, amikor vásárol egy webshopról. Ez most már nagyon kifejlett állapotában van, és egy pár éve pedig megjelent az a GDPR, szerintem erről már nagyon sok személy hallott erről már, és megjelent a GDPR szabályzás. Tehát egyszer is az, hogy mi hogy adunk el, egyszer volt annak a szabályzása, utána pedig az, hogy a mi személyes adataink azok hogyan működnek, hogyan vannak tárolva egy webshop által, hogy az helyes legyen. Ez az egyik. A másik része az online fizetések szempontjából pedig a Secured Online Payments. Tehát ez egy olyan dolog, ami idevágó, és keresem a magyar szót, szép románosan recenzi, tehát
Vélemények.
Tehát amikor most az történik, hogy amikor egy személy valamit szeretne vásárolni valahonnan, akkor veszi a Google-t, veszi a telefonját, rákeres arra az üzletre, rákeres arra a termékre, és hogyha neki mind a kettő az megfelelő információt fog neki kiadni, akkor ő nagy valószínűséggel akkor azt a vásárlást azt meg is fogja ejteni.
Azt szokták mondani, különösen az eladási és vagy reklámozási kérdésekben, hogy ami nincs fent a világhálón, az lényegében nem is létezik. Megállja a helyét ez az állítás?
Érdekes így ez az állítás, mert van egy olyan, hogy igaz-e, hogy akkor ami online van, az úgymond nem tűnik el. Persze van egy ilyen is, hogy Wayback Machine, tehát ami persze felkerült a netre, az ott is marad, többé-kevésbé, kivéve most van a GDPR szabályozás, meg hogy azért tűnnek el weboldalak, meg nem minden információ releváns, hogy azért el legyen mentve. De itt beszélhetünk arról is, hogy van retail piac. Tehát, hogyha most eladásokat veszünk, akkor van online piac, van retail piac, valaki úgy tud eladni, hogy ne legyen neki online jelenléte. Tehát, hogy ne legyen online jelenléte, ez úgy meg tud még történni. Persze ez ötvöződik, és egy úgynevezett omnichannel megoldásokba gondolkozik most már mindenki. Persze most ennek vagyunk, én ezt látom, hogy ennek vagyunk a világában. Tehát úgy az igazi, hogyha valakinek megvan a weboldala is, és a retailben is, tehát megvan a kis üzletecskéjes, akkor a kettő az pedig kiegészíti egymást. Tehát igen, szükséges az online, de nem kizáró jellegű az eladásokért.
Tehát szükség van akkor még a fizikai üzletekre is arra, hogy egyes vásárlók bemenjenek, és ott megnézzék, esetlegesen ott vásárolják meg a terméket.
Pontosan. És ez is egy olyan, hogy amikor valaki online keres valamit, nagyon sokszor megtörténik például kínai shopoknál, kínai vásárlásoknál, hogy valaki valamit vásárol. Lehet, hogy nem olvas el a teljes információt arról a termékről, és ő vár például egy kerti törpére, amely kerti törpe, kéne legyen egy 40 centi magas kerti törpe, a képek alapján, ami fel volt téve. Jó, persze az a kép az egy úgymond renderelt, generált kép volt, és amikor megjön a csomag, akkor nézi, hogy hú, hát ez egy 10x10 centis dobozban levő kis törpécske. Tehát azért sokkal jobb, hogyha úgymond azért látom azt, amit én megvásárolok, tehát ilyen szempontból én személy szerint például a cipőimet is úgy vásárolom, hogy én bemegyek a cipőüzletbe, és azt megnézem. Persze online kinézem, hogy milyen szép modellek vannak, vagy hogy tudom, hogy mit keresek, de bemegyek az üzletbe. Persze ennek van a másik része is, hogy bemegyek a cipő üzletbe, megnézem azt a cipőt, ami nekem kell, tudom pontosan modelljét, fel is próbálom abban az üzletben, utána lehet, hogy nem onnan vásárolom meg, hanem lerendelem egy másik üzletről, ahol például olcsóbb. Mind a két része most a napjainkban megtörténik.
És pont itt a kínai kerti törpe kapcsán jutott eszembe az, hogy mennyire csökkentheti akkor ez a bizalmat az online vásárlásokban, hogy rendeltük, nem azt kaptuk, azt kaptuk, de mégsem úgy néz ki, mint a képen, mégsem lehet arra használni, és azt hiszem, hogy itt egy nagyon hosszú felsorolást lehetne mondani. Visszavesz ez a kedvből, az online impulzus vásárlásból akár?
Kategorikusan, igen. Volt nekünk a vírus időszakunk, tehát a Covid időszaknak nevezem én így, de tehát a Covid időszak az e-commerce piac esetén az úgy működött, hogy abban az időszakban mindenki online vásárolt. És nagyon-nagyon jó eladásaik voltak az üzleteknek, az online üzleteknek. Utána, amikor lejárt a vírus helyzet, akkor mindenki azt várta, hogy ez onnan tovább növekedni fog. Na hát, mi történt ebben az időszakban? Igazából oké, hogy nagyon sok online eladás történt, de nagyon sok online átverés is történt. És emiatt is például, ahogy lejárt a vírus helyzet, már nem voltak az emberek arra se kötelezve, hogy ők vásároljanak online, nagyon visszaesett az eladások száma, tehát az emberek megint azt szerették volna, hogy bemenjenek az üzletbe, és azokat a termékeket megfogják. Megnézzék, tehát más érzékszerveikkel is úgymond lássák, érzékeik, megszagolják azt a terméket. Nagyon nagy, tehát különböző százalékok vannak, ez most attól függ, hogy kit fogunk olvasni, de 50%-nál nagyobb visszaesés volt, tehát a COVID időszaka alatt, tehát hogy mennyire működtek a webshopok, és utána ez a két időszak között. Most megint felívelőben van, de most a piaci kutatások alapján úgy kell számolni, hogy 2019, kiugorjuk akkor a 2020-21 22-t is majdnem, és kezdjük úgy, hogy 22 vége, 23, tehát onnan számoljuk tovább az e-commerce piac fejlődését, mert az lenne a normális fejlődési iránya. Tehát, hogy azt vehetjük a normalitásnak.
És hát mindahhoz, hogy működjön az e-commerce, ahhoz szükség van olyan honlapokra, ahol vásárolni lehet, ezek a webshopok. Javasolom, hogy innen folytassuk a zene után. Már is folytatjuk a digitális világot. Vendégem a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában Török Alpár mobil és e-commerce szakértő. Beszélgettünk megbízhatóságról, az internetes vásárlás elindulásáról és elterjedéséről, most pedig térjünk rá arra, hogy hogyan és miként készül el egy webshop, mi az informatikus, az IT szakemberek feladata ebben a folyamatban.
Hú, ez jó lesz. Tehát ez kétféleképpen tudom megközelíteni. A feleségemmel van egy saját cégünk, a neve, hogy Dalbe Digital Agency, mi egy Shopify agency vagyunk, tehát az azt jelenti, hogy mi webshopokat készítünk a Shopify platform segítségével. És ott vagyunk ebben a pillanatban, hogy olyan platformok léteznek, amivel nagyon könnyű egy webshopot kifejleszteni. Tehát idejön be a Shopify, ezért is választottuk azt, mivel én régebben egy outsourcing cégnél dolgoztam, ahol volt nagyon sok webshop felkérésünk, és ez nagyon vagány volt. És abban az időszakban persze, hogy az volt a standard, a trend és minden, de akkor ilyenek történtek, hogy voltak webshopok, amiket elkészíteni, azokat le kellett minden komponást programozni, és akkor volt a programozó, ő megbeszélte a klienssel, hogy mit is szeretne, és akkor azokat a funkcionalitásokat leprogramozta. Tehát itt a folyamatok igazából. Tehát az eladási folyamatokat le kellett programozni, persze itt is voltak már előre generált platformok, tehát beszélhetünk itt Magento, WooCommerce, meg hasonlóról, és ezeket mind le kellett programozni. Persze programozási idő, az pénz. Na, de mostanára ott tartunk, hogy ilyen rendszerek léteznek, mint a Shopify, ami már egy előre készített rendszer, amelyiket minimális fejlesztéssel, konfigurálással be tudjuk állítani, hogy egy nagyon gyorsan egy kész webshopot el tudunk készíteni. Tehát például mi személyesen egy lengyel webshopot készítettünk el, úgyhogy mi lengyelül nem tudunk 2 hét alatt, tehát lengyel piacra, úgyhogy bekötve mind különböző marketing feedeket is a megfelelő piacra. Ezt, hogyha például régebb csináltuk volna, akkor ez nagyon sok időbe telt volna. Tehát az egyik feladata akkor az IT szakembernek az az, hogy úgymond a funkcionalitásokat, a folyamatokat, hogy el lehessen adni, azokat le kellett programozni, és azokat a legális komponenseket, amire egy webshopnak jelenleg szüksége van, hogy működhessen. Tehát az azt jelenti, hogy tehát úgymond GDPR requirements, tehát a GDPR-nak amit a GDPR kér, tehát törvényleg, hogy a felhasználóknak különböző jogaik vannak, és azok a jogaiknak tudjunk megfelelni. A cookie rendszereknek például, a cookie rendszereknek a menedzsmentje, cookie consent és más legal page-eknek az elkészítése is. Tehát igazából technikailag az IT szakembereknek az volt a feladat, hogy a funkcionalitást megcsinálják, ezeket összekapcsolják, és utána átadják a kliensnek, mivel az egész webshop igazából egy eszköz, egy agency, evel ellentétben például tovább, ő már avval is foglalkozik, hogy a klienst konzultálja avval, hogy a termékek felkerüljenek, a különböző marketing komponenseknek a bekapcsolása, különböző szöveges megképanyagoknak a feltöltése. Tehát egy webshopnak, amikor a nap végén mi egy webshopot le kell adjunk, a webshop az úgy működik, hogy neki azon meg kell legyenek a megfelelő képek, képanyag, videóanyag, szöveganyag, termékek feltöltve, a termékeknek az árazása, folyamatok, azok végbe kell menjenek, az alap eladási folyamatok és a legális komponensek, azok pedig mind jelen kell legyenek az oldalon. Tehát pillanatilag ez az, amit egy IT szakember úgymond megcsinál.
Úton útfélen egyre több helyen lehet hallani ezt a Shopify kifejezést, de ezt hogyan is kell elképzeljék a hallgatóink?
A Shopify, tehát az úgy történt, hogy a Shopify, tehát most van egy olyan saját kampány, ahol pont a Shopify történetet meséli, tehát igazából dióhéjban az annyi, hogy találkozott a tulajdonos, találkozott pont avval a problémával, hogy ő akart eladni valamit nagyon gyorsan, és nem kapott rá egy okos, gyors megoldást, csak mint ilyen különböző nagyon, nagyon nagy befektetést igénylő rendszereket. És akkor igazából ez volt az egyik megoldás, hogy mi lenne, hogyha készítenénk egy olyan szoftvert, amelyeket mindenki fel tudna használni, és hogyha például én egy kicsi fülbevalókat készítek otthon, vagy különböző otthon kézi manufaktúrában elkészített termékeket készítek, akkor én tudjam azokat értékesíteni. És valahogy, tehát így elkészült egy olyan rendszer, amit előfizetünk, tehát egy hónapi előfizetés van erre. Egy átlag személy is, akinek van angol nyelvtudása, szerintem 2 hét alatt fel tudja állítani egy pár termék eladására szükséges weboldalt. Persze nem komplexebb funkcionitással, mert a Shopify az végigviszi hand in hand, úgymond, tehát kézfogva a szemét, hogy mik szükségesek ahhoz, hogy az oldal az neki működni tudjon. Persze itt aztán át tudunk menni komplexebb rendszerekbe, oda már szükséges egy Shopify szakértő, vagy Shopify partner, mind ami a mi cégünk is. Tehát úgymond ez egy kulcsra kész rendszer már, tehát amikor vannak a házakat is most meg lehet venni, igaz-e kulcsra készen, de ott azt mondják, hogy hát ott akkor még le kell festeni a falakat, csak akkor, hogy oda még a házba a különböző grécia és fajánc, most szép magyarul mondtam el ezeket.
Csempe, padló és fali csempe.
Tehát, hogy ezeknek ki kell válasszuk a szint, és azokat letegyük. Oké. Na hát a weboldalnál is, tehát úgy kell elgondolni a Shopify-t, hogy megvan egy rendszer, megvan az egész keretünk, akkor azt be kell állítani a megfelelő CDAG adatainkkal, a megfelelő termékeinkkel és a megfelelő brandingünkkel.
Tehát egyfajta sablont kínál akkor a Shopify, és hogyha tovább megyünk a gondolatba, felkeltette az érdeklődésemet, és gondolom a hallgatóknak is, hogy hogyan lehet elkészíteni egy olyan weboldalt, aminek a nyelve számunkra ismeretlen, mint mondtad a lengyel példát, hogyan lehet összerakni valamit egy olyan nyelven, ami megszólalni sem tudunk lényegében?
Jó, hát itt volt nekem egy kis segítségem azért. Tehát például én az én esetemben volt egy személy, tehát egy magyar anyanyelvű személy, de lengyel, tehát határtér, tehát olyan zónában lakott, ahol ugyanúgy lengyelt is, és meg a magyar nyelvet is tökéletesen beszéli, tökéletesen írja. És az ő segítségével elkészült a weboldal angol nyelven, és akkor ő azt ő lefordította azokat a szövegeket, amire nekem szükség volt. Jó, persze itt használtunk úgymond ChatGPT-t, az AI-t, használtuk, hogy különböző kis szövegek, kis címkéknek a lefordítására, meg ne felejtsük el, hogy a Shopify ebben is segítséget ad. Tehát például Shopify esetén két különböző nyelvet a rendszerrel csak úgy alapból le lehet fordítani bármilyen terméket, bármilyen szöveget. És ez percek alatt történik meg. És nem kell akkor fizessünk egy személyt arra, hogy nekünk mindent át tudjon fordítani. Na, nekem ez a három dolognak az ötvözéséből jött ki ez a weboldal, és tényleg két hét alatt egy lengyel weboldalt, hogy elkészítsünk, az én könyvemben ez egy nagyon szuper dolog.
Elkészül a weboldal, függetlenül attól, hogy most Shopify alapokon, vagy milyen nyelven, de azután sem lehet hátradőlni, hiszen a háttérben még vannak feladatok, például frissíteni kell, hogy egy termék még elérhető-e, vagy éppen hogyan változott az ára. Milyen más úgynevezett mindennapi feladatok vannak még egy webshoppal kapcsolatban, illetve ezeket kivégzi? Az elkészítő, vagy maga a vállalat, aki itt bonyolítja az értékesítési folyamatait, azok egy részét?
Hát itt a buli. Itt van a buli az egészben, mert hogy amikor valakinek lesz egy webshopja, az azt jelenti, hogy neki van egy eszköze. Az olyan, mintha lenne egy kalapácsom. Kalapácsot azt kell tudni használni, ugyanúgy a weboldalt is, és kell használni. Tehát én az én esetemben, hogyha azt találkozok egy olyan klienssel, ahol nem csak ilyen egy-két termék van az egész webshopon, hanem több termékről is beszélünk, tehát hogy legalább beszélünk egy olyan 500 termék, jó, 100-tól 500 termékig, akkor én már azt mondom, hogy például, és van eladás is, akkor azt mondom, hogy már szükséges egy személy, aki evel foglalkozzon. Miért? Tehát egy webshop csak úgy magától nem fog hozni nekünk eladást. Tehát meg ha eladást hoz, azt pedig kell menedzselni. Tehát úgymond order management történik az, tehát azt jelenti, hogy rendeléseknek a menedzselése. Valaki rendel, én azt ki kell szolgáljam, a megfelelő lépéseket, azokat meg kell tegyem, hogy ahhoz a személyhez elérjen a megadott termék. Ez az egyik, az order management. Oké, de az order management, hogy működhessen, ahhoz kell az inventory management. Tehát nekem azt a terméket, azt én is be kell szereznem valahonnan. Beszéltünk akkor order inventory managementről, marketing. Tehát marketing, úgymond marketing funnel, sales funnel, különböző eladási folyamatok előkészítése, megtervezése. Persze itt ezekhez már egy marketing agency is sokszor például szükséges, de vannak olyan alapfolyamatok, amiket már a weboldal tulajdonos is el tud készíteni. Például megint ez egy olyan pluszpont a Shopify-nak, amiben nagyon sokat segít, hogy olyan dolgokat nagyon könnyen be tudunk állítani, amit más rendszereknél le kell fejlesztünk, vagy kell egy külön marketing cég, ami ebben nekünk segít. Akkor reklámkampányoknak a karbantartása, egy oldal pedig nem létezhet annélkül se, hogyha bejönnek új termékek, azokat fel kell vinni, szöveganyagok, ismertető anyagok, legális pontok az oldaloknak mindig a pontra tétele, vagy hogy az aktualizálás, hogy mindig megfeleljen a jelenlegi törvénykezésnek. Tehát itt nagyon sok feladat van. Tehát igazából, amikor egy weboldal megvan, egy webshop megvan, akkor az nem a végét jelenti az egész sztorinak, hanem az pont az eleje. Onnan kezdődik az igazi biznisz és az eladás. Mert igazából bárkinek lehet most már webshopja. Tehát ez a Shopify például azt bizonyította be, hogy bárkinek lehet könnyen webshopja. Onnan már a kihívás az, hogy tudjunk eladni azzal a webshoppal.
És pont az eladás részénél mennyire fontos akkor az, hogy mobiltelefonra, okostelefonra is optimalizálva legyen ez a webshop? Akár böngészőből megnyitva, akár hogy legyen egy külön alkalmazás.
Itt ezt nagyon szeretem, ezt a részt. Tehát én még az Androidnak az elejétől, amikor az első androidos telefonok megjelentek itt vásárhelyen, akkor vásároltam meg az első Android készülékemet, és néztem, hogy hú, bevagány. És használtam azt a telefonomat, ott voltak különböző hiányosságok. Most pedig, hogyha előre visszük az időt 2023-ban, akkor, hogyha én nagyon valamit szeretnék, én nagyon emag party vagyok, attól tekintve, hogy nem a legjobb dolog mindig, én emagon gyorsan megkeresem a terméket, és telefonon gyorsan le is rendelem. Mi a különbség? Tehát ahhoz képest, hogy régebb hogy történt, vagy hogy mi történik mostanában. Tehát Régebb például abban az időben, amikor nekem megvolt az első készülékem, akkor felmentem egy webshopra, annak nem volt mobil verziója, vagy ha volt mobil verzió, akkor az nagyon döcögött. Tehát Google is áttért most már a mobile first approach, tehát úgymond a mobilt először nézi, először azt nyilvánítja előtérben. Tehát például, amikor egy weboldalt Google beindexel, akkor ő mobiltelefonról próbálja beindexelni az oldalt. És például, hogyha itt persze megnézi a desktopot is, de hogy a mobile first. Tehát nekünk ez az elsődleges pont. Tehát itt a mobil webről beszélünk. Tehát egy weboldalnak most szükséges az, hogy mobil web, tehát kompatibilis legyen a mobil eszközökkel, és hogy mi azon mindent tudjunk elvégezni rendesen. De nekünk még örökké akkor megvannak azok a restrikciók, amiket egy böngésző ad. Tehát az azt jelenti, hogy a böngésző az, tehát egy böngésző egyik oldalról átmegyünk a másikra, azok különböző hosszú scrollingokról beszélünk. Amikor a mobil alkalmazásról beszélünk, annak pedig egy teljesen más frontendje szokott lenni, egy optimizált frontendje, ami abban is segít, hogy nekünk sokkal könnyebben tudjunk vásárolni. Például itt akkor már tudjuk használni a telefonnak tehát egy telefonnak a különböző funkcionalitásait, beépített funkcionalitásait, például a helység meghatározás, kamerának a használata, most legújabban az Apple Pay, Google Pay, mint fizetési opció, mert hogy akárhogy is minden gyorsan szeretnénk mi most már megcsinálni. Sokkal hamarabb fog valaki vásárolni egy olyan webshopról, amelyiken 2-3 klik alatt megvásárolt valamit, mint egy olyan webshopról, amelyiknél 12 klik után és két form kitöltése után még megkérdezi egy pop-up, hogy szeretnél még a newsletteremre feliratkozni. Tehát például az emberek már nagyon gyorsan szeretnének ilyeneket megoldani. Például az eMag nagyon ügyesen megcsinálta, tehát nekik az alkalmazásán nagyon gyorsan lehet vásárolni, és ezt sok más is követte. Tehát például, hogyha megnézzük, most már elmegyünk vásárolni egy mallba, egy ruhás üzletbe, az lesz az első kérdése a kasszáslánynak, hogy a mobil alkalmazást letöltötte? Ennek van persze több oka is, tehát annak is, hogy technikai, infrastruktúrális oka is van, meg a másik az, hogy teljesen másképp fogják megcélozni az embert. Egy browser az olyan, mint egy általános tábla, amikor megyünk az út mentén az autóval, és akkor látunk egy nagy táblát, és azon nagyon general. És a másik, amikor már mobil eszközről beszélünk, akkor a mobil eszköznél meg lehet, tehát az egy personal device, tehát ott már meg lehet célozni a personal preferences. Tehát itt teljesen különböző dolgokról, erről nagyon sokat tudnánk beszélni, de szerintem nem fogja megengedni az idő, hogy mi ezt mi tudjuk osztani.
Viszont a műsor folyamán, amit már említettél, hogy a zsebünkben ott van a számítógép, ott van az okostelefon, amit vásárlásra is használhatunk. Beszélhetünk akkor az online vásárlás esetében az okostelefonok immáron létező dominanciájáról?
Szerintem az okostelefonok dominálnak ebben a pillanatban. Most azokat az analitikák alapján, amihez én férek hozzá, most ezzel azt mondom, hogy ez a világ, világon ez történik, mert hogy ez különböző országban, különböző régiókban más a viselkedés, de amikkel az utóbbi időben találkoztam, a webshopoknál körülbelül 70-80% az mobileszközről történt, tehát a webshopokon, hogy a személy az mobileszközről csatlakozott fel a webshopra. Tehát, hogyha amikor már ekkora százalékokról beszélünk, akkor dominancia az már.
Tehát akkor most már fontosabb mobiltelefonra kialakítani, vagy okostelefonra kialakítani a webshopokat, de hogyan fejlődhetnek ezek a jövőre nézve, és mekkora szerepe lehet a mesterséges intelligenciának ebben a fejlődésben?
Személyre szabásnak a továbbvitele. Tehát most nemrég tartottam pont egy kis bemutatót a modern technológia veszélyeiről, és ott pont azt mutattam be, hogy Google mit tud rólunk. Google nagyon sok mindent tud rólunk. Tehát, hogyha mi azokat, amikor vettünk például egy androidos készüléket, most mindegy, pont egy androidot mondok, vettünk egy androidos készüléket, és alig vártuk már, hogy bekapcsoljuk, hogy nézzük meg, milyen vagány opciói vannak annak a telefonnak, és átnyomtuk azt, hogy oké, és mindenre okét nyomtunk.
És a legtöbben ezt csináljuk, köztük én is beismerem.
És akkor utána kiderül egy olyan, hogyha felmegyünk a My Activity, vagy van egy olyan oldal is, ahol meg tudjuk nézni az én map timeline-omat, vagy a My Ad Preferences szekcióban, hogyha bemegyünk, akkor különböző dolgokat látunk, hogy miket tud Google. Tehát szerintem Google olyan dolgokat tud, amit én se tudok magamról, édesanyám se, Tehát például ott minden brand, amire rákerestem az utóbbi időben, vagy termékkategória, vagy hasonló, az ott megjelenik. Teljes visz, például Google esetében, hogyha nekem a Google termékeket hogyan használtam, arról van egy full history, előzmény.
Előzmény, igen.
Tehát van arról egy teljes előzmény, ugyanúgy YouTube használatról, meg hasonló, és akkor mi történik? Ezeket felhasználva Google, ő egy ad agency, használjuk. Ő reklámból él, Google. És ő ezeket felhasználva, akkor nekünk szép reklámokat tud mutatni. Na, szerintem ez fog tovább fejlődni. Google-nek nemrég megjelent a Performance Max nevezetű reklámot megmutató rendszer, most ezt nem tudom, hogy magyarul, hogy mondjam el szebben. Tehát ez egy olyan rendszer, amit mi beállítunk, hogy mi, tehát beállítjuk a marketing kampányunkat, hogy mi a reklámjainkra, és ezt elindítjuk, és ez különböző féleképpen tanul, optimizál, tehát igazából már a lépés, első lépés megtörtént, második lépés is megtörtént, persze Google ezt fejleszti tovább, de most már annál a lépésnél vagyunk, hogy AI optimizál AI-t. Tehát például találkoztam nemrég egy olyan rendszerrel, az a neve, hogy AdScale. Ez az AdScale-t összekötjük a Google Performance Max-el, és effektív mi történik? Az AdScale egy olyan opciókat állítgat a Google Performance Max-nak, amivel optimizálja az eladásokat. Jó, persze, itt mi ezt, ahol kipróbáltam, van, akinél tényleg bejött, van, akinél nem, tehát ez nagyon piacfüggő, meg nem lehet ezt csak úgy elengedni. Tehát oké, hogy én ezt elmondom, mint példa, hogy létezik már, de még ez egy olyan dolog, amit egy szakember kell felügyeljen. Tehát nem történik az, hogy valaki emiatt el fogja veszíteni az állását egyelőre, szerintem. És itt kell úgymond egy supervisor, tehát aki ezt megnézi. De hát az azt jelenti, hogy AI tanít AI-t. Másképp webshopok esetében az text generation, tehát a szöveggenerálása, most már nagyon sok képgeneráló rendszer van, van egy vásárhelyi fejlesztésű is, a TengriAI, ami nem sokára élő lesz. Tehát különböző képek generálása segíthet webshopok esetében. Optimizálás, különböző mobileszközök, tehát most a mobilitás az egy nagyon nagy kulcs, tehát hogy a mobilitást hogy tudjuk kihasználni, hogy még precízebb, még személyre szabottabb ajánlatokat kapjon az ember. Tehát igazából ezek mind megint találkoznak, és most, hogyha azt veszük, akkor az AI mit csinál? Nagyon jól tud nagy mennyiségű adatot kiértékelni. Tehát ideig, ami nekünk van nagyon sok adat, most az AI-t rányomjuk, és az akkor sokkal jobban fogja kiértékelni, mint egy személy, gyorsabban, persze.
Amikor mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor sok embernek a ChatGPT jut az eszébe, de hogyan lehet akár ezt, akár más mesterséges intelligenciát használni vásárlói oldalról egy webshop esetében, hogyan tud nekünk, mondjam így, hogy egyszerű földi halandóknak segíteni a mesterséges intelligencia annak érdekében, hogy megtaláljuk a számunkra jó terméket, vagy hogy megtaláljuk a számunkra jó opciókat.
Nemrég szorakoztam a Google-nek a bárgyával, és pont neked meséltem a steaket. Tehát még a bárd az nagyon gyerekcipőben jár olyan szempontból, hogy milyen adatokat dolgoz fel, de a bárd az egy nagyon okos rendszer. Tehát az ugyanúgy, mint a ChatGPT, egy generatív AI, ami rá van csatolva az internetre. Most ő azokból az adatokból dolgozik, persze, amit az interneten megkapsít, az is van, hogy kioptimizálta jobban a weboldalát. És az azt jelenti, hogy nekünk bárd, tehát mint bárd, vagy voltak egy olyan két éve mindenki meg volt bolondulva az asszisztensekért, mint Alexa, akkor úgymond ezeknek a segítségével próbált vásárolni. Tehát nekünk ebben tud segíteni. Tehát most, ha belegondolunk, hogyha összekapcsoljuk egy asszisztenset egy bárdal vagy egy ChatGPT-vel, az már azért komoly erőt tudott jelenteni, ami nekünk tud segíteni abban, hogy gyorsabb döntéseket tudjunk hozni. Annyi, hogy ez, amikor beszélünk ezekről a rendszerekről, itt a mesterséges intelligenciának ez egy olyan alága, ami generatív AI, ami nem a legpontosabb. Tehát ez azt jelenti, hogy ő azt mondja, hogy nincs nő, és akkor mi a vége? Ő kipróbálja találni, hogy mi a vége. És akkor persze lehet zeneszám is kijön belőle, de nincs nő, nincs gyermek, nincs nő, nincs trend. Tehát különböző dolgokat tud ő kitalálni. Na de ezek a rendszerek, ezek tudnak nagyon furcsa megoldásokat is kidobni nekünk. Tehát jövőre nézve szerintem ez egy fejlődés, hogy ez hogyan tud minket segíteni. És weboldalak oldaláról pedig a recommendation. Tehát ezt láttam most mindenhol, a webshopok esetében, hogy a recommended. Tehát other people like you, vagy others together with this bought this item. Tehát az azt jelenti, hogy más személyek amikor megvásárolták ezt a terméket, még vásárolták ezeket is, akkor feldobja, hogy mit. Vagy különböző csomagokat ajánlanak, tehát, vagy különböző patternöket néznek, tehát hogy milyen típusú személy, vagy csak akkor azt neked próbál még különböző dolgokat ajánlani. Vagy megnézi a te adataidat, csak akkor az alapján próbál más ötleteket adni. Tehát itt már endless. Amivel még találkoztam egy pár évvel ezelőtt, de ezt még nem láttam élőben, hogy a személynek, tehát hogyha én bemegyek egy weboldalra, akkor nekem teljesen más frontend web, tehát amit látható részt kapok, mint te. Tehát az azt jelenti, hogy mindenkinek személyre szabott experience, tehát mindenkinek személyre szabott különböző tapasztalata lesz a weboldallal, mert hogy az a személynek a preferenciái alapján, tehát hogy mit szeret általánosan, az alapján fog alakulni. Na itt ez már nagyon futurisztikusnak tűnik, de ez is például egy olyan dolog, ami meg fog nem sokára történni.
Zárjuk azzal a mai beszélgetésünket, hogy mi lehet akkor a Google és más keresőmotorok jövője, a mesterséges intelligencia, vagy a mesterséges intelligencia és a virtuális asszisztensek egyvelegének a fényében?
Nem ugrik be most a neve, de Google már dolgozik egy alternatív keresőmotron. Most tényleg nem ugrik be a név, tehát pont ismerősöknek meséltem, olvastam a híreket, hogy Google egy AI-based search engine-t akar kifejleszteni. Persze ezt nem egyik napról a másikra, hanem megint ez egy hosszú távú tervük. Persze Google-nek vannak olyan tervei, amik nagyon sikeresek lesznek, és van, amit egy-két év után abba hagynak. De például ez is egy opció, tehát, hogy nekünk most nem a Google, tehát nem Google, mint Google Chrome, Google keresőmotorban fogunk keresni, hanem egy más kereső felületen keresztül. Vagy például most már a Windows felhasználóknak van ott egy nagyon szép keresőjük. És ezeket is például, vagy a macOS felhasználóknak is vannak ezek a keresők. Például ezekre a keresőkre lesznek rákötve a különböző válaszok, tehát hogy mi nem azt fogjuk csinálni, hogy most egy weboldalt keresünk, hanem egyből már ide a keresőbe beírjuk, és direktben már megkapjuk a választ. Tehát úgymond lépéseket fogunk kiszökni. És szerintem ez a jövő. Tehát persze search engine szempontjából már jelenleg vannak olyan lépések, hogy próbálják kiszűrni, hogy mi a gépek által generált adat, és mi személyek által generált adat, ami nagyon nehéz. Persze próbálkozik mindenki evel. Most, hogy persze a munkáját tudja hamarabb megcsinálni Google szempontjából, hogy azok kerüljenek előbbre, akik egyediek, és nem robot által generált valami. És ez valahol ott fog találkozni, hogy el kell jussunk egy olyan pontra, mert mindegy szerintem, hogy robot vagy ember generálja ki, amelyik könnyen felhasználható legyen a személynek. Tehát a végén úgyis az van, hogy ami a legkönnyebben használható lesz, és persze pontos eredményt ad, az lesz úgyis a felhasznált rendszer. Tehát az, szerintem ez a jövőkép. Tehát egy olyan kereső, amelyiknek csak azt mondom, hogy nekem felteszem a kérdést, én meg is kapom egyből a választ. Az asszisztensek is erre próbálkoztak, szerintem az asszisztensek fognak kombózódni ezekkel az AI-kkal.
Egyszerűség és átláthatóság az online kereskedelemben, akkor legyen ez a mai digitális világ záró gondolata. Alpár, köszönöm, hogy eljöttél, és remélem, hogy a közeljövőben még fogjuk tudni folytatni ezt a beszélgetést, hiszen számos kérdésre nem jutott időnk.
Én köszönöm. Kellemes estét.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Török Alpár mobil és e-commerce szakértővel, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap. A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.